filmmel.
Köszönöm szépen a szót, üdvözlök mindenkit. Először is szeretnék bemutatkozni. A Stakinak vagyok a laborvezetője és tudományos tanácsadója. Ezt a munkát pedig Pintje Istvánnal, aki szintén a Staki munkatársa, közösen készítettük elő. Legelőször is szeretnék röviden beszélni az MTA Cloudról. Hát ha van még olyan a hallgatóság soraiban, aki nem hallott róla, vagy nem ismeri pontosan mi ez a rendszer, és mik a legfontosabb tulajdonságai. Tehát először is ugye ez egy két telephelyből álló felhőrendszer. Az egyik a Wigner adatközpontban van működtetve, a másik a Stakiban. A kapacitás aránya Wigner javára kb. 60-40%. Ez egy alapvetően OpenStack és Docker konténer alapú IIS felhő, tehát alacsony szinten infrastruktúrát lehet a felhőből elkérni, a legkülönbözőbb infrastruktúrákat, az egyszerű PC-től kezdve komplex, mondjuk Spark Clusterig. A kapacitást itt látjátok bal oldalon, ez egy nem túl nagy kapacitás nemzetközi léptékkel mérve, hazai mértékkel mérve, azért majd mindjárt látjátok a következő szlájdon, hogy azért elég sok projektet ki tudott szolgálni, tehát azért nem egy elhanyagolható kapacitás. Ezzel együtt tudjuk, hogy jelentős bővítésre szorul, és erről majd fogok is beszélni. Ezen a dián látjátok az elindított projektek számát, tehát az elmúlt 4 évben 129 projekt indult el a felhőn. Ebből jelenleg is fut 87 projekt, és 42 befejezett projektünk van. Na most van egy nagyon informatív weblapja a projektnek és az infrastruktúrának, ahol például az összes elindult projektet meg lehet tekinteni, minden projektről látható az intézmény, a vezetője, illetve egy rövid leírás arról, hogy ez a projekt mivel foglalkozik. A kihasználtságot, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy jelen pillanatban teljes kapacitása ki van használva, tehát ha most jelentkezik valaki, hogy kapacitást kér, akkor bizony kicsit gondban vagyunk. Általában azért meg szoktuk találni a módját, hogy adjunk kapacitást az újonnan érkezőknek is, de most már nagyon komoly gondokat okoz ez a dolog. Ez a statisztikai ábra mutatja, hogy a Staki esetén 16 intézményből vannak, vagy voltak a felhasználóink. Az is látszik, hogy az eloszlás hát nagyjából egyenletes, van egy-két olyan felhasználónk, aki nagyon keveset használ, de azért alapvetően többé-kevésbé egy viszonylag egyenletes elosztás mutat az intézmények között. Egyedül a Staki az, aki dominánsan kiemelkedik, ez pedig azért van, mert alapvetően a policy az volt idáig, hogy csak az MTA-nak a kutatóit engedjük be a felhőre, ugyanakkor nagyon sok egyetemi kutató kérte, hogy valamilyen módon mégiscsak használhassa az infrastruktúrát, és ilyenkor Stakival közös projektként jegyeztük be őket, hogyha úgy láttuk, hogy ez tényleg egy fontos projekt, és akkor gyakorlatilag Staki néven jelentek meg. Hasonló a szituáció a Wignerrel, sőt itt még több felhasználó intézmény van, itt 23 intézményből vannak a felhasználók, viszont azért van ez, hogy több felhasználó van ebből az intézményből, hiszen, mint mondtam, a kapacitás a Wigner javára tolódott el, tehát értelemszerűen a jelentkezőknek a nagyobbik részét utaljuk át a Wignerhez. Nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak békeidőben működik nagyon jól ez a felhőrendszer, hanem vészhelyzetben, tehát olyan szituációkban, amikor nem szokásos körülményekre kell reagálni. Úgyhogy amikor a COVID-járvány kitört, akkor márciusban a Staki és a Wigner közösen bejelentette, hogy a kapacitásnak egy nagyon jelentős részét felajánlja a COVID elleni küzdelemre, és ennek eredményeképpen 4 komoly projekt indult el a felhőn, amiből különösen ki kell emelni a pécsi projektet, ugyanis ennek eredményeképpen vált lehetővé a vírus evolúciónak a követése, amit a központi stratégiai kormány csoport is felhasznált a döntéseinek a meghozatalában, és azért is nagyon jelentős ez a tevékenység, mert igen, gyorsan tudtuk a Stacky felhőjére adaptálni ezt az alkalmazást, és az eredetileg egy hetes ideig futó alkalmazás sikerült pár óra alatt lefuthatóvá tenni. Ez nagyjából 50-szeres gyorsítást jelentett, és hát azért volt nagyon fontos, ugye, mert a stratégiai csoportnak napi döntéseket kellett hozni, tehát nem várattak az eredményre egy hetet. Úgyhogy nagyon fontos volt ez az eredmény, hogy így pár óra alatt rendelkezésükre állt a kívánt modellezési eredmény. Na most ugye az előadásban arról szeretnék alapvetően beszélni, hogy ezt a rendszert hogy használjuk az EMI kutatásoknak a támogatására, és hát nem véletlen, hogy erről akartam ebbe az előadásba beszélni, hiszen az EMI kutatásoknak egyre nagyobb a jelentősége. Az EU például kiemelt kutatási területnek nyilvánította az EMI kutatást, és Magyarországon is megalakult az EMI koalíció, Iván az előbb mutatott is egy fóliát az ő anyagukból. A Stacky vezetésével létrejött egy nemzeti mesterséges intelligencia laboratórium, amit 10 komoly egyetemet, kutatóintézetet tömörít, tehát egy nagyon nagy komoly kutatói kapacitás lett koncentrálva az ügy érdekében. És hát természetesen a megnövekedett kutatási igények megnövelt infrastruktúrát is igényelnek, és hát azt is, hogy a kutatókat hatványozottan támogassuk ezen a területen. Tehát a következőkben azt szeretném megmutatni, hogy erre az igényre hogyan válaszolunk, és mit teszünk ennek érdekében. Hát első lépésként említeném azt a megoldást, amit tegnap a Microsofttal közösen prezentáltunk itt a Networkshopon. Az előadás címe az volt, hogy hibrid felhő koncepció EMI kutatások támogatására, és itt tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy az MTA Cloud-nak a kutatóit, ha szükséges, a MTA felhő használatát ki tudjuk terjeszteni az Azure felhő elsősorban GPU kapacitásával, és így módon az MTA felhő kutatóit ki tudjuk szolgálni jóval nagyobb kapacitással, mint amennyit eredetileg az MTA Cloud tud biztosítani. Tehát ez egy, azt gondolom, egy nagyon fontos irány, és ezt ténylegesen el lehet kezdeni használni, ezt megtaláljátok ennek a lehetőségnek a bemutatását a már említett felhő weblapon. A másik nagyon fontos irány, hogy a kapacitást bővítsük, ezt az LKH szerencsés módon fel is ismerte, és ennek eredményeképpen egy elég komoly bővítést indítottunk el, ezt mindjárt látni fogjátok, hogy ez miből áll. Szintén nagyon fontos az EMI oktatásnak a bevezetése az MTA Cloud felhasználók számára, hiszen ez egy viszonylag új terület, sok kutató számára talán még nem annyira ismertek a lehetőségek, és ezeket mindenképpen ismertetni kell. A negyedik komponens ennek a támogatási rendszernek az a úgynevezett referencia architektúráknak a kidolgozása és publikálása a felhasználók számára, ami lehetővé teszi, hogy ne csak az ismereteket hallják meg az oktatás folyamán, hanem olyan eszközrendszert kapjanak, olyan szoftverkörnyezetet, ahol ezeket ténylegesen ki tudják próbálni és használatba tudják venni. És hát végezetül, hogyha mindez nem elég bizonyos felhasználóknak, akkor személyre szabott támogatást nyújtunk, tehát konkrét projektekhez tudunk támogatást nyújtani, szakértői támogatást, hogy tudják az adott projektet a leghatékonyabban megoldani a felhőben. Most ezeket fogom egy picit részletezni. Az elsőt nem, mert ugye arról volt már egy előadás, de a kettes, ötös pontokat igen. Tehát először is az MTA Cloud kapacitásának a bővítéséről itt van ez az ábra, ami mutatja, hogy az új cloud, amit ugye LKH Cloud-nak fogunk majd hívni, jelentős mértékben növeli a kapacitásokat. Minden teljesítmény paraméterben legalább háromszoros növekedést fogunk elérni, de vannak olyan kiemelt területek, ezek tipikusan a mesterséges intelligenciával kapcsolatos területek, mint például a GPU kapacitás, illetve a GPU teljesítmény, tenzor GPU teljesítmény, lebegőpontos GPU teljesítmény, ezeken a területeken nagyságrendekkel tudjuk növelni majd a kapacitást, illetve a hálózati sávszélesség az elérés kedvéért nagyon fontos, ezt is egy nagyságrenddel fogjuk bővíteni. A kapacitás mellett, ami ugye látjátok, hogy a kis kapacitású felhőből át fogunk menni egy közepes kapacitású felhőbe. Nagyon fontos, hogy a felhasználóknak a körét is bővíteni fogjuk, tehát mint korábban említettem, eredetileg ez csak az NTA kutatók számára volt kitalálva. A kapacitás után szeretnénk ezt lehetővé tenni most már az egyetemi kutatók számára is teljesen alanyi jogon, és amennyiben maradt kapacitás, az üzleti szféra kutatóit is szeretnénk beengedni a cloudra. A nemzetközi elérés területén is előrelépést szeretnénk. Jelenleg ugye korlátozott a nemzetközi elérés, ez azt jelenti, hogy ha van egy olyan magyar kutatói csapat, amelyik részt vesz valamilyen EU-s projektben, akkor ennek az EU-s projektnek megengedjük, hogy használja a felhőt, de ezen túl nem engedünk be külföldieket. A új elképzelés szerint viszont szeretnénk aktívan részt venni a nemzetközi, főleg európai projektekben, úgy, mint például az EOS-nak a tevékenységében, az RDA-nak, a Research Data Alliance-nek a tevékenységében, vagy például az ESFRI projektekben. Az oktatással kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ezen a területen megtettük az első nagyon komoly lépést. A múlt év októberében volt két olyan egésznapos oktatási eseményünk, ami nagyon-nagyon népszerű volt. Az elsőnek ugye az volt a cím, hogy bevezetés az EMI használatába az MTA Cloudon, és egy nap alatt betelt a regisztrációs kvóta, úgyhogy kénytelenek voltunk megnyitni egy újabb kvótát, és megismételni az előadást egy héttel később a nagy érdeklődésre való tekintettel. A haladók számára kiírt Keras TensorFlow az MTA Cloudon című tanfolyam szintén nagyon népszerű volt, ott is néhány nap alatt betelt a kvóta, ott pedig úgy terjesztettük, hogy megengedtük 28 fő is a terem, de megengedtük, hogy plusz néhány fő azért még beüljön, mert nem akartuk, hogy lemaradjanak az előadásról. Egyébként ennek is megtalálható az ismertetése a weblapon, tehát ha valaki itt érdekel, akkor megnézheti részleteiben. A következő terület, amiről szeretnék beszélni, ez a referencia architektúrák. Először is miért van ezekre szükség? Ha megnézzük, akkor a mesterséges intelligencia területén hihetetlen mennyiségű eszköz jelent meg a piacon. Tulajdonképpen jobbnál jobb eszközök, de akkor is nagyon nehéz kiválasztani, hogy egy konkrét alkalmazáshoz melyik típus a legmegfelelőbb, az milyen más rétegekben működő szoftverekkel dolgozik együtt. Ugye itt 5 különböző réteget látunk a user interface-től kezdve a programozási nyelven át, utána vannak ugye a machine learning framework-ök, a deep learning framework-ök és az elosztott párhuzamos framework-ök. Na most ezeknél különböző eszközöket kell egymáshoz kapcsolni, és nagyon nem mindegy, hogy mely eszközöket kapcsoljuk össze, egyáltalán képesek azok az eszközök együttműködni, vagy ha képesek együttműködni, akkor milyen feltételek mellett. És ezt ki kell próbálni, le kell tesztelni, garantáltan olyan eszköz halmaz kell létrehozni, ami együtt képes működni. Amikor ez megtörténik, akkor ezt publikáljuk, és azt mondjuk, hogy létrehoztunk egy referencia architektúra. Létrehoztunk egy referencia architektúrát, amit most már tényleg biztonsággal lehet használni, és lehet tudni, hogy ez fog működni olyan feltételek mellett, amiket a dokumentációban leírom. Na most például a Sparkhoz csináltunk egy ilyen referencia architektúrát, amiben ugye benne van maga a Spark, benne van a Hadoop-nak a HDFS storage szolgáltatása, a programozási nyelvek közül a Python támogatjuk, és a user interfészek közül pedig a Python, vagy bocsánat, Jupiter. Tehát így együtt ez a 4 komponens garantáltan együtt fog működni, és ráadásul skálázható módon, tehát a Spark clusterből annyi worker tud a felhasználó elindítani, amennyit akar, és ez az, amit a tegnapi nap megmutattunk, hogy például, ha kell, akkor a workerök egy részét már nem csak az MTA Cloudon, hanem például az Azure-ban is el lehet indítani. Egy másik referencia architektúra osztály az a TensorFlow Keras referencia architektúra, ahol kifejezetten ugye a deep learning fajta algoritmusokat kívánjuk támogatni, és ráadásul ez GPU-val van kiterjesztve, tehát ez megint egy alaparchitektúra típus a mesterséges intelligencia területén dolgozó kutatók számára, rendkívül fontos, és ezt is megmutattuk a tegnapi előadás során, hogy ezeket megint csak el lehet indítani az Azure-on, és gyakorlatilag korlátlan számban lehet így módon GPU kapacitáshoz jutni. Ugye ez azért nagyon fontos, mert az MTA Cloud jelenlegi kapacitása GPU tekintetében nagyon minimális. Inkább csak kísérletezésre való az a kapacitás, ami ott van, de hogyha ezt kiterjesztjük az Azure kapacitásával, akkor innentől kezdve komoly nagy kutatásokat lehet végezni. Hát itt láthatók azok a referencia architektúrák, amik publikálva vannak a weblapon, és ezek közül 4 olyan van, amit kifejezetten EMI kutatások számára hoztunk létre, és itt azt is látjátok, hogy már oda van írva a weblapon, hogy frissítés MTA Cloud Microsoft Azure hibrid felhő támogatással, tehát ezeket már az Azure felhővel együtt lehet majd használni. Na most az utolsó pont, amiről beszélni szeretnék, hogy azokat a projekteket, amik szeretnének további szakértői támogatást kapni, azokat is nagyon szívesen támogatjuk, és itt egy konkrét példán keresztül mutatom be, hogy ez mit jelent. Megkeresett minket a Politikai Tudomány Intézet, hogy a nemzetközi CAP Comparative Agendas projektjükhöz adjunk támogatást. Ennek a projektnek az a célja, hogy hírlapok címlap cikkeinek a besorolását kell elvégezni 36 olyan kategóriában, amit a CAP projekt talált ki. Ezek olyan, mint például a mezőgazdaság, sport, külügy, stb. És hát 2 újságot vettek alapul, amire ezt a feldolgozást el akarták végezni. Az egyik a Népszabadság, ahol 1990 és 2014 közötti cikkek, csak a címlapcikkekről beszélünk, cikkeket vettek alapul, ez több mint 50 ezer cikk, és a Magyar Nemzetből pedig 35 ezer címlapcikket kellett kategorizálni. Most első lépésben elindultak az emberi kategorizálással, 11 ezer cikket kategorizáltak a Népszabadságból. Nagyon gyorsan kiderült, hogy hát ez hihetetlen nagy munka, tehát itt 56 óra 2 szakértőnek az azt jelenti, hogy az 50 ezer cikk az több hetes munkát igényelt volna, és hát ez nyilvánvalóan egyrészt időben is hosszú, másrészt meg főleg nagyon költséges, mert az emberi munkaerő az elég drága. Úgyhogy a következő lépésben úgy döntöttek, hogy megpróbálnak egy ilyen hibrid ember-gép klasszifikációs módszert használni a Népszabadság maradék 42 ezer cikkére, de ekkor még nem használtak cloudot, ezt egy Windows gépen indították el, és hát itt a feldolgozási idő 1 hét volt a 36 kategóriára, és amikor úgy döntöttek, hogy tovább akarnak menni, és most már teljes Magyar Nemzet cikk állományt fel akarják dolgozni, úgyhogy a Népszabadság cikkeket használják, tréning halmaznak, akkor világossá vált, hogy egyszerűen nem a PC kapacitás ezt semmi módon nem tudja már lekezelni. Úgyhogy 2 döntést hoztak, egyrészt ugye teljesen ML módszerekre akartak áttérni, hogy az időt jelentős mértékben lerövidítsék, másrészt pedig ugye miután a Windows PC itt már nem elég, eszükbe jutott az MTA Cloud, és eljöttek hozzánk, és kérték a segítségünket, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani MTA Cloud segítségével. Miután közösen átnéztük a problémát, ezek után azt javasoltuk nekik, hogy itt egy Spark referencia architektúrát érdemes használni. Úgyhogy így néz ki ez a Spark referencia architektúra kicsit közelebbről. Én most nem akarok belemenni a részletekbe, ha valakit érdekel, az előadási anyag elérhető lesz, mindenki tanulmányozhatja, és ha valamit nem ért, nagyon szívesen segítünk és elmagyarázunk. Azt minden esetre elmondom a paraméterekről, hogy ugye 11 virtuális géppel dolgoztak, egy masterrel és 10 workerrel, és minden workerben 8 maggal ment a virtuális gép, és 16 GB RAM-mal. Tehát így összesen 80 magos párhuzamos végrehajtást használtak a feldolgozás során. Na most itt megint ebben nem akarok belemenni, de itt van az a mesterséges intelligencia szövegklasszifikációs pipeline, amit végül is a Stuckey-ban mi felállítottunk, kipróbáltunk, és ennek alapján javasoltuk nekik ezt a Spark rendszert. Itt mondjuk ebből a sok fázisból kiemelném az ML processinget, tehát a machine learninges alkalmazásokat. Itt is azt csináltuk, hogy a 4 különböző alternatív megoldással mindegyikkel kísérleteztünk, tehát mindegyikkel végrehajtottuk a feladatot. Igaz, hogy nem a teljes 36 kategóriára, hanem csak 3, méghozzá 3 legnagyobb cikk kategóriára. Meg kell mondani, hogy minél nagyobb a cikk kategória, annál könnyebb a mesterséges intelligencia feladatot megoldani. Tehát ezért választottuk ki mi a 3 legnagyobbat kísérleti célra, csak azért, hogy visszaigazoljuk számukra, hogy tényleg a Spark referencia architektúra az működőképes ebben a környezetben. Na most ezek után ők tovább mentek ezen az úton, valóban felhasználták a Spark architektúrát, amit mi létrehoztunk számukra, és hát nagy örömmel tapasztalták, hogy így tényleg jelentősen fel tudták gyorsítani a dolgokat, és nem csak, hogy fel tudták gyorsítani, hanem pont ezért, mert gyors volt az eljárás, ezért sokkal több esetet ki tudtak próbálni, és ezért sokkal nagyobb lett a találati arány, mint a korábbi esetekben, és így nemzetközileg is kiemelkedő eredményt értek el, tehát a legtöbb kategória esetén 85% feletti, azaz az arany standardot elérő találati arányt értek el, és abban néhány kategóriában, ahol ez nem sikerült, ott is legalább 75%-ot elértek. Tehát ez kiugróan magas nemzetközi eredmény volt. Na hát ennyit szerettem volna elmondani, konklúzióként még röviden összefoglalnám, tehát az a lényeges üzenet, hogy több irányban próbáljuk támogatni az EMI kutatásokat, és ezeknek az együttes hatása azt gondoljuk, hogy tényleg azt eredményezi, hogy elegendő számítási kapacitáshoz jutnak a kutatók, az oktatás révén megkapják a szükséges ismereteket, és olyan alkalmazásfejlesztési támogatást is kapnak, hogy egyrészt el tudnak indulni, másrészt pedig mélyebb ismeretekkel jobb megoldásokat tudnak elérni a felhőn, mint hogyha ilyen szakértői támogatást nem kapnának. Végezetül ugye nagyon fontos megemlíteni, hogy az LKH Cloud környezet az egy lényegesen nagyobb környezet lesz, tovább bővítjük ezt a kapacitást, ami rendelkezésre áll, és tovább bővítjük a tanfolyami lehetőségeket és a referencia architektúrák elérhető halmazát is. Úgyhogy köszönöm szépen!